vannak olyan napok, amikor úgy érezzük, hogy megfáradunk, meg vagyunk terhelve. Lehet túl sok minden közbe jön, vagy esetleg megterhelnek bűnök, problémák, olyan dolgok, amiket nem tudunk cipelni egyedül. Van egy jó hírem, a megterhelt és a megfáradt szíveknek van megoldás. Az Úr Jézus ezeket a terheket le tudja venni, és le akarja venni. Nem kell ezeket egyedül cipelnünk, nem kell összeroskatnunk ezek a terhek alatt, hanem az Úr Jézus ezeket le akarja venni rólunk, és újat akar adni. Engedjük ezt ma este.
Hogy ilyen jó vagy hozzánk, foglalkozol velünk, és nem akarsz bennünket a terhek alatt a nyomorúságban hagyni, hanem sziklára akarod állítani lábunkat, és meg akarod változtatni az életünket. Igazán hívő életet akarod, hogy éljünk. Köszönjük, hogy ez lehetséges az Úr Jézus Krisztusban, hogy nem csak névleges keresztények, hanem igazi hívő emberek lehetünk az Úr Jézus Krisztus által. Köszönjük, drága Jézusunk, hogy itt vagy. Megszólíthatunk téged, imádhatunk téged, és kérhetjük a te áldásodat. Kérünk, hogy áld meg ma esteli összejövetelünket, minden, ami itt történik, legyen nagy neved magasztalására, és lelkünk üdvére. Az evangélium hadd győzön, változtasson ma is szíveket, bennünket is, minnyájunkat, hadd tudjál formálni, alakítani képedre és hasonlatosságodra. Fogadj el bennünket, és adj áldást az életünkre. Amen. Tovább az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg, ének által fogják az evangéliumot hirdetni. Majd egy bizonyságtevést fogunk meghallgatni Hecke Márk részéről, aki el fogja mondani, hogy hogy ismerte meg az Úr Jézust. És imádkozó lelkülettel hallgassuk ezeket a szókat.
Amire abszolút nem tudtam válaszolni, és csak úgy kérdőjelekkel álltam előtte, hogy mikor azt kérdezték tőlem, hogy mi lesz, hogyha meghalok, akkor hova kerülök. És így utólag elgondolkodtam rajta, hogy vajon akkor én tényleg nem tudtam, hogy hova kerülök, vagy hogy nem tudtam elhelyezni magam, nem tudtam eldönteni, hogy milyen állapotban is vagyok. És rájöttem arra, hogy ez nem igaz, hogy nem tudtam eldönteni. Nagyon is jól tudtam, és igazából csak féltem bevallani magamnak az igazságot. Mert tudtam, hogy azzal együtt, hogy kézen fogva jövök a szüleimmel az imaház felé, azzal együtt egyenes úton haladok a pokol felé. És el kellett jön az életembe az a pont, amikor azt mondtam, hogy Istenem, itt állok te előtted, és tényleg nem érdekel már semmi, nem érdekelnek az embereknek a véleményeik, nem érdekel, hogy mit mondanak rólam, nem érdekel, hogy legyek akármilyen beteg, legyek akármilyen szegény, nekem csak a te kegyelmedre van szükségem, és semmi másra. És most már, hogyha megkérdezik tőlem, hogy te meghalsz, tehát hogyha meghalsz, akkor hova kerülsz, akkor most már biztosan és egyértelműen tudom neki mondani, hogy barátom, én egyenesen a menny felé tartok. Ezen a mai estén ezt a kérdést, ezt neked, bocsánat, akit így letegeztem, ezt a kérdést így neked szegezem, hogy te, hogyha ma este mondjuk nem tudnál hazamenni valamiért, és meghalnál, akkor vajon hova kerülnél? Én szeretném, hogy ezen a mai estén mindenki kapja meg rá a választ is, és azt szeretném, hogy mindannyian, akik itt vagyunk, együtt tudjunk menni a menny felé, és ne csak itt ilyen szépen tudjunk énekelni, hanem majd ott is tudjunk együtt még sokkal szebben énekelni az Úrnak. Amen.
Amen. Isten tudja adni az embernek ezt a meggyőződést, ezt az üdvbizonyosságot, hogy nem céltalanul éli az életét, és nem csak ennyi az élet, hogy itt a Földön amennyit élünk, hanem Isten ad örök életet. És bizonyosodjunk meg erről. Az Úr Jézus által ez lehetséges. Az énekkar szolgálatát hallgatjuk meg most még a következő percekben.
Minden a szívetek ajtaja, hova te Jézus ma?
Legyen, ahogy az énekkar énekelte is. És az ő igéje által elmondja, hogy ez hogy lehetséges. Most az igeolvasás előtt egy közös éneket fogunk énekelni, és ez alatt készülünk, meghallgassuk Isten igéjét, majd az ige hirdetés következik. Kérjük a közös éneket.
Kegyelmet tűz, áldás.
Szeretettel köszöntök mindenkit. Nyissuk meg Isten igéjét a Máté evangéliumánál. A Máté evangélium a 16. fejezetéből fogom olvasni Isten igéjét a 13. verstől kezdődően. Máté evangélium a 16. fejezet 13. versétől olvasom Isten igéjét. Amikor Jézus Cézárea Filippi területére ért, megkérdezte a tanítványait: kinek mondják az emberek az emberfiát? Ők így válaszoltak: némelyek Keresztelő Jánosnak, mások Illésnek, megint mások pedig Jeremiásnak, vagy valamelyik prófétának. Erre megkérdezte tőlük: hát ti kinek mondotok engem? Simon Péter megszólalt és így felelt: te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Jézus így válaszolt neki: boldog vagy, Simon, Jóna fia, mert nem test és vér fedte fel ezt előtted, hanem az én mennyei atyám. Én pedig ezt mondom neked: te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyekben is, és amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Aztán megparancsolta tanítványainak: ne mondják meg senkinek, hogy ő a Krisztus. Ettől fogva elkezdte Jézus Krisztus mondani tanítványainak, hogy Jeruzsálembe kell mennie, sokat kell szenvednie a vénektől, főpapoktól, írástudóktól, meg kell öletnie, de harmadnapon fel kell támadnia. Péter ekkor magához vonta őt, és feddeni kezdte: Isten mentsen, Uram! Ez nem történhet meg veled! Ő pedig megfordult, és így szólt Péterhez: távozz tőlem, Sátán! Botránkoztatsz engem, mert nem az Isten szerint gondolkozol, hanem az emberek szerint. Akkor Jézus ezt mondta tanítványainak: ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye fel a keresztjét, és kövessen engem. Mert aki meg akarja menteni az életét, elveszti, aki pedig elveszti az életét én értem, megtalálja. Mert mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt val, vagy mit adhat az ember váltságdíjul a lelkéért? Mert eljön az emberfia atya dicsőségében angyaléval együtt, és akkor megfizet mindenkinek cselekedete szerint. Bizony mondom nektek, vannak az itt állók között némelyek, akik nem ízlelik meg a halált addig, amíg meg nem látják az emberfiát, amint eljön az ő országával. Imádkozzunk! Köszönjük a te igédet, és jól tudjuk, hogy a te igéd nem juthat túl a mi dobhártyáinkon, hogyha a te szent lelked nem készíti neki az utat, és hogyha mi nem nyitjuk meg a szívünket. Urunk, te tudod, hogy ki milyen szívvel érkezett. Talán sokan úgy érkeztek, hogy valamiben megfrissülésre, megújulásra, valami új kegyelmi állapotra vágynak. De azt is tudod, hogy lehetett úgy is ide jönni, hogy idehozott a lábunk, mert megszoktuk. Vagy a kíváncsiságunk, vagy valami különlegességre vágyunk, valami rendkívülire, valami szokatlanra, vagy másra, mint máskor. Urunk, ezek a dolgok mind-mind emberi dolgok, ha te nem avatkozol közbe. És azért imádkozunk, azért könyörgünk, hogy a te áldott lelked hadd szóljon, szólítson meg bennünket. Amen.
Amen. Thank you.
30 évvel ezelőtt elkezdtem az ige hirdetői szolgálatot, most már egy kicsit több, mint 30 évvel ezelőtt. Nagyon hosszú ideig egy cetli volt betéve a Bibliámba, amit mindig kitettem magam elé ige hirdetés előtt. Ez egy ilyen titokzatos cetli volt, nagyon sokan nem tudták, hogy mi van ráírva. Az volt ráírva, hogy lassan és hangosan. Mivel tegnap este néhányan csak a hangosant hiányolták, abban a reményben vagyok, hogy a lassant azt már sikerült megtanulni. De az az egyességem a testvérekkel ott hátul, hogyha nagyon halkan kezdenék beszélni, amire hajlamom van, akkor valaki fölemeli a kezét és integet, hogy nem halljuk. Remélem nem azt fogja inteni, hogy én elmentem, majd fejezd be testvér valamikor. Miért olvastam ilyen hosszú igét? Hiszen valaki azt mondhatja, hogy hát ebből 3-4 ige hirdetés nyugodtan kijönne ma estére, hiszen lehetne beszélni erről a csodálatos vallásról, amit Péter mondott, vallomás, hogy te vagy a Krisztus. Aztán lehetne beszélni erről az esetről ma este, ami Péterrel megesett, amikor az Úr Jézust megpróbálja eltanácsolni egy témában, aztán lehet erről a bizonyos utánam akar valaki jönni, szóval nagyon sok mindenről lehetne elmondani egy önálló ige hirdetést. Miért ilyen sok? Azért, mert úgy gondolom, hogy ezek az igék egymástól nem függetlenek, és igazából csak így együtt érthetők meg. Remélem, hogy mindenki kész van arra, hogy megacélozzuk a mi figyelmünket, és fölbátorodjunk Isten igéje által, hogy ezt a folyamatot végig gondoljuk. Mert tegnap este azt a kérdést próbáltuk valamilyen módon megválaszolni, hogy hogyan lesz a nátszálból kőszál, majd ma este mindjárt kiderül, hogy tegnap este ráadásul nem is mondtunk el rendesen mindent, hiszen abban a kőszállal lesz egy kis probléma ma este, mindjárt kiderül, hogy miért. És ma este pedig arra a kérdésre kéne válaszolni Péter szempontjából, hogy te vagy a Krisztus, na de én ki is vagyok. Mert hogy, és ezt szeretném mindenkinek a szívére tenni, némelyek úgy gondolják, hogy a hívő élet az azzal kezdődik, amikor kimondtuk a döntő szót már, mint mi, hogy igen, akarunk Jézussal járni, elfogadjuk őt személyes megváltónknak, és aztán, bocsánat ezért a furcsa fordulatért, itt a vége, fuss el véle, innentől kezdve már úgy magától is begurul az életünk valahova az örökké való mennyei hazába. És igazán nem akarnék valami furcsát mondani, de hát nagyon sokan aztán szívesen bezárnák ezzel a mesefordulattal, hogy és boldogan élünk, míg meg nem halunk, és készen van. De az élet az nem ilyen, és a hívő élet se ilyen. Én még soha nem tapasztaltam, és nem is láttam lelkipásztorként, hogy akármilyen nagy vívódás után és nagy mélységből megtért volna valaki, és azt mondta volna a sátán bánatában, hogy ő most elmegy nyugdíjba. Mert hogyha elvesztette ezt az embert is, akkor neki itt most már nincsen semmi keresni valója, ő akkor semmit nem fog tenni, és nem is tud tenni innentől kezdve. Minden döntés, minden Krisztus melletti elhatározás az ördög szempontjából egy kihívás. És el ne felejtsük, hogyha meghoztuk a döntést, hogy igen, akarjuk Krisztust követni, ő az ő szent lelkével támogat minket, ugyanakkor bejelentettük, mert ez csak egyszerre megy, bejelentettük, hogy egyik oldalon csatasorba állunk. És háború van. Ez nem a békés egymás mellett élésnek a világa, a kereszténység. Háború van. Lelkekért megy a harc. És a sátán soha nem akart kevesebbet, mint hogy megszerezze a lelkedet, és végleg elpusztítsa. Természetes, hogyha valaki nem tesz semmit, mint Isten gyermeke, és rendkívül ellaposodott, közömbös, felesleges életet él Isten mellett, lehet olyat élni? Akkor a sátán megpróbálja békében hagyni, hiszen olyan szépen alszik, ennél már jobban ő se tudná elaltatni. Hagy maradjon így, ahogy van. De ha valakinek ébred a szíve, nyitva van a füle, nyitva van a szeme, és elhatározza, hogy akar Krisztussal élni, akar Isten igéje szerint élni, akkor számítania kell arra, hogy minden fondorlatot be fog vetni az ördög, hogy hogyan támadhassa meg. Ma egy különös útra szeretnélek invitálni benneteket. Tanulmányi kirándulásra az Úr Jézus Krisztussal. Nem tudom, hogy hogy tapasztaljátok, de ritkán szoktunk arról beszélni, hogy az Úr Jézus szolgálata során nem egyszer messze és hosszú vidékre indult a tanítványaival. Most például Cézárea Filippibe, pedig alig ért vissza Izrael területére. Ha valaki esetleg nem emlékezne rá, és kinyitja a Márk evangéliumát, akkor a Márk evangéliuma elég hosszan beszámol erről. Onnan indul ez a történet, amikor a Márk evangéliuma 7. fejezetében kirobban egy vita. És ez a vita arról szól a farizeusok számára, dühítő, hogy mi az, hogy az Úr Jézus mást beszél, meg mást mutat a tisztasági törvényekkel kapcsolatban, mint ő. És akkor az Úr Jézus nagyon-nagyon sok mindent a szemükre hány, de a legdöntőbb, amit elmond, hogy bármennyire hihetetlen, nem azt teszi tisztátalanná az embert, ami bemegy a száján, hanem ami abból kijön. És mond az Úr Jézus egy megrázó példát. Azt mondja, hogy ti mindenféle tanításokkal szépen félreteszitek az Isten törvényét. Azért, hogy a saját tanításotoknak csináljatok helyet. És például azt mondja, hogy hát vegyük például az Isten törvényét, hogy tiszteld apádat és anyádat. És ehhez ti mit tanítotok? Hogy is van az, hogyha valaki templomi áldozatnak nevezi el azt, amivel a szülei tudná segíteni? Nem tudom, észrevettétek-e, testvérek? Egész jól tudjuk viselni általában mi emberek Isten igéjét, amíg közvetlenül nem érint bennünket. Mihelyt közvetlenül érint, ne talántán a zsebünket is érinti, akkor izgágákká válunk, mozgásba jövünk, és azt kérdezzük magunktól, hogy miért kell Istennek beleszólni a mi mindennapi életünkbe? Nem elég neki az, hogy én megfelelően vallásos életet élek? Elmegyek a templomba, adakozok, ezt is megtartom, azt is megtartom, amazt is megtartom, lemondtam erről is, arról is, amarról is, legyen elég ez az Istennek. De az Istennek ez nem elég. Már az Ószövetségben azt mondta, aki tudja, segíthet nekem, hát ha valamit rosszul mondanék. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes elmédből, teljes lelkedből, és ha ne talántán így nem menne, akkor, és minden erődből. Van, amikor mind a négyre szükség van egyszerre. De hát, hogy is van ez? Hát a farizeusok akkor úgy gondolták, hogy megvan a maguk módszere, hogy Jézus ellen forduljanak. És Jézusnak is megvolt a módszere, egy nagyon megdöbbentő választ adott, egyszerűen fogta a tanítványi körét és önmagát, és a Biblia röviden és tömören annyit ír, hogy Tírus és Szidon vidékére távozik a tanítványaival. Ott van az a bizonyos szirofőniciai asszony, aki utána kiabál, mert a lánya szabadulásáért eseng. És aztán azt olvassuk az igében, hogy amikor pedig visszaindul Izraelbe, de Tírus és Szidón észak felé van Izraeltől, akkor egy óriási nagy körrel, sok hónapig tartó nagy körrel, Damaszkuszon túl a hegyeken keresztül, a Genezáreti tó túlsó partja felé fog jönni majd, ott, ahol a 4000 embert fogja megvendégelni, pogány területen. És aztán újra Izraelbe lép. És amikor újra belép Izraelbe, a farizeusoknak az első dolga, hogy elé álljanak és azt mondják, hogy milyen jelt mutatsz nekünk, aminek alapján ezeket a dolgokat teszed. Mutass nekünk jelt, messiási jelet követelnek Jézustól, attól a Jézustól, aki más se csinált egészen ideáig, csak messiási jeleket mutatott. Tetszenek emlékezni, hogy válaszolt Bemerítő János kérdésére? Menjetek, mondjátok meg Jánosnak. A vakok látnak, a sánták járnak, a süketek hallanak, és a szegényeknek hirdettetik az evangélium. És boldog, aki nem botránkozik, meg én bennem. És miután a farizeusok újra követelőzni kezdenek, az Úr Jézus megint tanulmányi kirándulásra indul a tanítványaival, most Cézárea Filippi területére. Nem lehetett ez egyszerű egy héber ember számára, hiszen ez nemhogy nem zsidó terület, hanem Cézárea Filippi területe tele volt pogány vallási szentélyekkel és mindenfélével. Hogy miért pont erre a vidékre ment az Úr Jézus egy szembesítő beszélgetésre, én ezt meg nem tudom mondani. De azt igen, hogy amikor erre a vidékre érkeznek, akkor föltesz egy kérdést. Kinek mondanak engem az emberek? És milyen jó, hogy van a tanítványok között egy könyvelési szakember, aki hozzászokott, hogy legyen precíz, ez Máté, ugye, aki az adókönyvelésben tanulta meg azt, hogy hogy kell pontosnak lenni. Ő pontosítja, hogy az első esetben így hangzott ez a kérdés, hogy kinek mondják az emberek az emberfiát? Lehet, hogy valaki erre azt mondja, hogy ó, semmi különbség a kettő között, hát kinek mondanak engem, vagy kinek mondják az emberfiát, az mindegy. Egyáltalán nem mindegy. Ugyanis az emberfia kifejezés az egy terminus technicus, ahogy szokták mondani. Ezt nem használhatja akárki. Én nem mondhatom magamról, hogy én vagyok az emberfia, én csak azt mondhatom, hogy én egy emberfia vagyok. Az emberfia az Dániel proféciája óta kizárólag a mesiásra alkalmazható. Észrevettétek, hogy az Úr Jézus újra és újra így nevezi meg magát? Milyen sokan vádolták azzal, hogy nem beszél egyértelműen, nem beszél világosan. Dehogy nem. Mindig világosan beszélt. Sokszor mondta azt, hogy az emberfia azért jött. És itt megkérdezi, kinek mondják az emberek az emberfiát? Tanítványok pontosan tudják, hogy magáról beszél. És elkezdik mondani, hogy mi hír van Galileában. Meg hogy mit puspognak Jézus háta mögött. Hogy van, aki azt mondja, hogy hát ő tulajdonképpen keresztelő János. Ez valamilyen különös reinkarnáció, a lefejezett János, mintha benne öltött volna testet. Egy kicsit különleges, de ilyeneket mondanak az emberek. Más meg azt mondja, hogy Illés, az, aki el kell jönni. Csak itt van egy probléma, hogy Illés Malakiás proféciája szerint a Krisztus előtt érkezik. És nem ő lesz a Krisztus, aki jön majd Illés lelkével. Aztán megint mások azt mondják, hogy Jeremiás proféta, olyan Jeremiás proféta szerű, aki olyan magányos harcosként áll szemben és hirdeti az igét. Aztán vannak még más proféták is, akiket megtestesülni látnak, vagy újra éledni látnak Krisztusban. És ez mind nagyon szép, el lehetne rajta egész este beszélgetni, hogy milyen fontos dolgok ezek, és milyen nagy emberek voltak azok, akikkel összehasonlították az Úr Jézust. És az Úr Jézus megáll, és azt kérdezi tőlük, hogy és ti kinek mondotok engem? Ez manapság is egy nehéz eset. El kell, hogy mondjam nektek, hogy lelkipásztorként már nagyon sokszor éltem át azt, hogy beszélgettem valakivel, és azt mondta, hogy ő azt csak-csak elhiszi, hogy van egy teremtő Isten, neki van egy istenhite, de ezzel a Jézus dologgal hagyjam őt békén, ezzel ő nem akar foglalkozni, meg nem is érdekli, és szerinte egyáltalában nem is lényeges. Hogy is vagyunk ezzel? Azt mondta az Úr Jézus, hogy akiben nincs az Isten fia, az élet sincs abban. Akié a fiú, azé az élet. Pál apostol pedig egészen meredek kifejezéseket használ a Korintusi első levél 15. fejezetében. Ott Krisztus feltámadásáról beszél. És azt mondja, hogy ha Krisztus nem támad föl, akkor hiába való a hitetek, hiába való a mi prédikálásunk. Sőt, Isten hazug bizonyságtevői vagyunk, mert valami olyasmit állítunk róla, amit nem is tett meg. Krisztus feltámadása és Krisztus személye, a mi hitünk központja. Kinek mondotok engem? Te személyesen mit tartasz Jézusról? Ki ő a számodra? Ki ő neked? Kinek vallod őt? Vallod-e őt egyáltalán valakinek? És nem feltétlenül az a kérdés, hogy valaki ilyen katekizmus-szerű válaszokat tud-e adni Jézusról? Vagy el tudja-e mondani az apostoli hitvallást, és hiszi-e annak összes tételét egészen addig, hogy nem csak meghalt és eltemették, hanem még azt is hiszem, hogy alászállt a poklokra. sőt, hogy harmadnapra feltámadt, és hogy felment a mennybe, és hogy ott ül az Atya Isten jobbján, és hogy onnan jön majd ítélni élőket és holtakat. Ez mind nagyon szép, ezt el lehet mondani, mint egy papagáj, de nekem van egy néhány pap aggályom ezzel kapcsolatban. Hogy amikor úgy mondjuk csak el, mint aki betanult szöveget mond, akkor ez nem a szívünk. Ez nem azt jelenti, hogy nem kell megtanulni semmit. Te kinek mondasz engem? Ki vagy a számomra? És én ki vagyok a számodra? Nagyon érdekes lenne, és bocsánat ezért a furcsa képért, hogyha Anikó megkérdeznéd tőlem, hogy mit gondolsz rólam, Tibor? Ki vagyok én a számodra? És én elkezdenék beszélni a házasság szentségéről. Valami emelkedett stílusban elkezdeném elmondani azt, hogy milyen fontos az, hogy Isten nem akarta, hogy az ember egyedül legyen, és hogy teremt majd hozzáillő társat, ugye egyelőre a Biblia területén maradtam. Ezek mind nagyon szép dolgok. És hogy milyen fontos dolog az, hogy a házasságban mi minden kifejeződhet, de nem gondolom, hogy a feleségemnek ez lenne az, amit el kell mondanom. Onnan kéne indulnom, hogy mi az én személyes kapcsolatom és viszonyom hozzá, nem? Hát valószínűleg előre kéne mondanom azt, hogy milyen nagyon fontos a számomra, és mennyire szeretem. És hogy Istentől kaptam ajándékba. Hát hogyha a házasságban ez ilyen fontos, akkor az Istennel való kapcsolatban, a Krisztussal való kapcsolatban ugyanilyen fontos, hogy te kinek mondasz engem? Miért? Mert ez meg fogja határozni a mindennapjaidat. Vagy nem? Illetve amikor nem, akkor is igen. Ugye értitek ezt? Amikor nem tudok erre válaszolni, hogy kinek vallom Jézust, az is meghatározza a mindennapomat, akkor az szerint élek. Szóval, ti kinek mondotok engem? És itt van a mi Péter barátunk, aki gyorsan színre lép, és mivel soha nem volt képes tartani a száját, legalábbis nem igen volt senki a tanítványok közül, aki meg tudta volna előzni, sok szempontból azt hiszem magamra ismerek a személyében, elébb jár sokszor a szám, mint kellene, sokkal hamarabb megszólalok, mint kellene. De ez a Péter így egyből elmondja a helyes választ. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Hú, ez egy nagy válasz. Abban a környezetben, ahol éppen kikezdik Jézust, ahol éppen támadják Jézust, ahol éppen félretenni kezdik Jézust, ahol éppen Jézusnak a népszerűsége elkezd hanyatlani a korábbi felszálló ág helyett, hát ez fantasztikus nagy vallomás. Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És tudjátok, mit mond rá Jézus? Azt, hogy amen, boldog vagy Péter. Mert nem test és vér jelentette ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Hát ez valami fantasztikus. Ettől lesz az, hogy az ember úgy érzi, hogy egy ilyen helyzetben úgy világítani kezd a glória a feje körül. A többiek, a tanítványtársak is, hogy nézhetnek Péterre? De jó választ adott, és mekkora dicséretet kapott, és az Úr Jézus nem is hagyja abba. Azt mondja a folytatásban Jézus, én pedig azt mondom neked, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán építem fel az én egyházamat, és a pokol kapui sem fognak diadalmaskodni rajta. Hú, ez aztán nagyon nagy dolog. És még itt se hagyja abba az Úr Jézus. Azt mondja, neked adom a mennyek országának a kulcsait, és amit megkötsz a földön, kötve lesz a mennyben. És amit feloldasz a földön, oldva lesz a mennyekben is. Hát én nem tudom, hogy a tanítványtársak hogy néztek ekkor Péterre. Ez valami egészen elképesztő, minden emberi elképzelést meghaladó fölhatalmazás. De hát az Úr Jézus nem hagyja abba, hanem elkezd arról beszélni, hogy mit jelent az a vallomás, amit Péter mondott. Mit is mondott Péter? Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. És hogyha ő a Krisztus, az élő Isten fia, akkor be fog teljesedni rajta, benne minden, amit Isten a Krisztussal kapcsolatban mondott. A proféciák. Mindaz, amit Isten előre kódolt, hogy is kell majd a Krisztusnak érkeznie, élnie, meghalnia és föltámadnia. És végig mondja Jézus, Jeruzsálembe fogunk menni. sokat kell szenvedni majd a vénektől, a főpapoktól, írástudóktól, meg kell öletni, harmadnapon pedig föl fog támadni. Nagyon fontos mondani valója van az Úr Jézusnak. Rendkívül gyökeres változást kell elérni a tanítványok szívében, hiszen erre az útra együtt kéne indulni. És akkor Simon Péter nem bírja ki. Mondom, Simon Péter nem bírja ki. És megfogja Jézust. És egy kicsit félrehúzza. És van itt egy megdöbbentő kifejezés, észrevettétek? Elkezdi megfeddeni Jézust. Márhogy? Márhogy? A tanítványa mestert? Bocsánat a szóért, de valaki azt mondta, hogy ilyen az, amikor a lekvár elteszi a nagymamát. Hát hogy? Ó, roppant egyszerű. És szeretném mindenkinek kérni a figyelmét erre, mert ma este odaérkeztünk, amiről igazán beszélnünk kell. Itt valami súlyos félreértés van. Nem Jézus értett félre valamit, hanem Péter. Milyen jó lett volna, ha figyel. Tudjátok, gyerekek, azért tanulunk nyelvtant, mert az az élethez fontos. Aki szereti a nyelvtant, nyugodtan fölemelheti mind a két kezét, de aki nem szereti, annak nem kell fölemelni. De tessenek csak arra gondolni, milyen sokszor értjük félre Istent is azért, mert nem figyelünk arra, amit mondott. Mert hogy mit mondott Jézus? Hát azt olvastuk itt az előbb, hogy boldog vagy Simon, Jóna fia, te Péter vagy, és én ezen a kősziklán felépítem az én országomat. Hát itt ezen nincsen semmi félreérthető, és neked adom a mennyek országának kulcsait, és amit te megoldasz a földön, oldva lesz a mennyben, és amit te bezársz a földön, belezárva a mennyben, Péter meg kapja a kulcsot, és bezárja Jézust a mennybe most rögtön. Hát dehogy, Uram, ez nem történhet meg veled? Hát mit akarsz te csinálni? Még hogy Golgota, meg Jeruzsálem, meg főpapok, meg meghalás, meg semmi. Semmi ilyesmi nem történhet veled, Uram! Mire nem figyelt Péter? Hát roppant egyszerű. Egy néhány apróságra. Amikor az Úr Jézus azt mondta, hogy te Péter vagy, akkor hímnemet használt. Tudjátok, mit jelent hímnemben a Péter? Azt jelenti, hogy a sziklából kipattant kődarab. Egy darab a sziklából. És utána mit mondott az Úr Jézus? Hogy én pedig a kősziklán fölépítem az én egyházamat. Ott meg nőnemet használt. Ami azt jelenti, hogy az egész sziklára építem. És később, amikor beszél az Úr Jézus, vagy önmagáról beszél, akkor ezt használja. Kire építe Jézus az egyházát? Önmagára. És mi lesz ebben Péter? Építőanya. Boldog vagy, mert én olyanokból építem az én egyházamat, akik tudják, hogy én vagyok a Krisztus, az Isten fia. És erre építem az egyházamat, hogy a Krisztus az Isten fia. Na jó, de mi van ezzel a kulccsal? Mert azért ez mégiscsak nagy dolog. Hát itt megint nem ártott volna figyelni. Mert azt mondta ennek a Péternek, hogy amit megkötsz a mennyben, kötve lesz a földön, csak egy olyan alakot használ, ami a mi magyar nyelvünkben egyetlen egy szó esetében fordul elő. Ez pedig a létigénk, tetszenek tudni, ez a bizonyos van. Hogy is tesszük ezt múlt időbe, srácok? Volt. És hogy tesszük jövő időbe? Lesz. És az milyen idő, hogy lett? Múlt bizony. Akkor miért a jövő időt használjuk hozzá? Mert általában, amikor azt mondjuk, hogy lett, akkor valami olyasmiről beszélünk, aminek a folyamata nagyon gyorsan zajlott le, szinte mikor mondtam még, akkor jövő volt, de mire kimondtam, már múlt. Vagy egy nagyon keményen lezárult folyamat. És az Úr Jézus itt végig ezt használta. Mit is jelent ez? Valami olyasmit, hogy Péter innentől kezdve árgus szemmel figyeled, hogy mi történik a mennyben. És ami történik a mennyben, azt igyekszel itt a földön kódolni. Ha valamit oldanak a mennyben, oldod te is. És hogyha valamit bezárnak a mennyben, zárod te is. Közlöd, információt adsz róla, tovább mondod. Mivel is csendül ez össze? Ha Péter emlékezett volna ebben a helyzetben, és mi is milyen sokszor elfelejtjük, hogy is tanított bennünket az Úr imádkozni? Segítsetek nekem! Mi atyánk, aki a mennyben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Péter nem átveszi az irányítást a mennyben. Van egy kis félreértés. Milyen megdöbbentő, hogy ez a félreértés azóta is újra és újra előjön a hívő emberek életében. Nem generációról generációra, hanem majdnem azt kell mondani, hogy hívő emberről hívő emberre. Végig kell ezen vajudnunk, végig kell gyötörni magunkat, hogy hogy is van ez? Ó, milyen fantasztikus és dicsőségesnek látszó dolog úgy állni a többiek előtt, mint hogyha az én kezembe adatott volna valami hatalom. És én mondhatnék meg valamit, ami majd Istentől megtétetik. És az Úr Jézus azt akarja, hogy Simon józanodjon ki. És ezt hogy is fogja elérni az Úr Jézus? Hát azt gondolom, hogy az Úr Jézus szolgálatának az egyik legnehezebb pillanata, de Péter számára se lehetett semmi. Egyáltalán könnyű, és semmi olyasmi, amire büszke lehetne. Mi lehetünk arra büszkék jó értelemben, hogy ettől még nem maradt ki az evangéliumból. Bármilyen arcpirító is. Itt maradt azért, hogy mi tanuljunk belőle. Szóval mentsen Isten, Uram, ez nem történhet meg veled. És mit mondott rá az Úr Jézus? Megfordult, itt ezt egyáltalában nem lényegtelen, szembenézett Péterrel, és azt mondta, hogy távozz tőlem, Sátán, mert valamelyik fordítás úgy mondja, hogy ártásomra vagy nekem, mi most úgy olvastuk, hogy botránkoztatsz engem. Mit is jelent ez? Hogy azon az úton, ami a megváltásnak a munkája, az Istennek az ügye, az Istennek a dolga, el akarsz engem gáncsolni, Péter, és én ezen az úton végig fogok menni, mert ezért jöttem. Menj az útból! De hát Péterrel van dolga az Úr Jézusnak? Néven nevezi az Úr Jézus. Azzal az ördöggel, aki most Pétert meg tudta ragadni, és egy belső kényszerítő, fájdalmas félelem miatt föl tudta használni. Mi ez a fájdalmas félelem? Testvérek, a Krisztus követése az nem mindig rózsabokrok között vezet. Virágzó állapotban. Azt gondolom, hogy ugyanazt mondta Péter, mentsen Isten, Uram, ez nem történhet veled, de valószínűleg ezt úgy kellett érteni, hogy mentsen Isten, Uram, hát ez nem történhet velem. Hát mit mondok én az asszonynak? Hazamegyek, és mit mondok a mamának, mármint az anyósomnak? Hogy én ott hagytam mindent, és követtelek téged. És kit követtem? Valakit, aki utána egy kereszten kivégeznek? Hát a Krisztus az nem ilyen. Tudjátok, hogy mi a legszörnyűbb kísértése a legtöbb hívő embernek? Ami abban az időben is kísértés volt. Hallomásból gyártani egy Krisztus képet, és aztán szolgálni és követni azt. Azok az emberek, akik körülvették Krisztust, mind pontosan tudták, hogy milyen lesz a Krisztus. Egy kis probléma volt. Ide jött a Krisztus, és nem felelt meg annak a pontosan tudott képnek. Mert innen is, meg onnan is, meg amonnan is jöttek az információk, szövődtek álmok, vágyak, mindenféle dolgokkal körülvették a Krisztusnak, a eljövendő Krisztusnak a képét, és lett belőle egy nagy hadvezér, aki majd kipuculja a római birodalom uralmát Jeruzsálemből, meg egy nagy főpap, aki világ vallássá teszi az izraeli vallást, és ebben még csak azt se lehet mondani, hogy semmiféle igei alap nem lett volna. Voltak olyan ígéretek, amikből ezt lehetett gyártani. De Isten másról beszél. És Krisztus nem azért jött ide, figyelj csak testvér, Krisztus nem azért jött ide, hogy beteljesítse a mi álmainkat, hanem hogy beteljesítse az Atya akaratát. Krisztus nem azért jött ide, hogy teret engedjen a mi álmainknak, hanem hogy benne beteljesedjen az Atya akarata. Gondolkoztál már róla, hogy mi lett volna, hogyha az Úr Jézusot megfogadja Simon Péternek az intését és feddését? Olyan fájdalmas az, amikor a tanítvány megmossa a mestere fejét. Borzalmas, nem? Akkor mi most biztos nem ülnénk itt, mert akkor nem lenne üdvözítünk. Akkor csak annyi történt volna, hogy az a jelenet ott a pusztában, amikor az Úr Jézust megkísértette az ördög, és rá akarta beszélni, hogy azon az úton legyen ennek a világnak a mesiása, amit a sátán kínál föl neki. Most Péteren keresztül teljesedett, illetve a Péteren keresztül megszólaló ördög nyert volna teret. De akkor nekünk nem lenne megváltunk, nem lenne üdvözítőnk. Milyen jó, hogy később majd ez a Péter fogja leírni, hogy áldott a mi Urunk Jézus Krisztus Istene és Atya, aki nagy irgalmából újjászült minket, Krisztus Jézusnak a kereszten kifolyt vére árán élő reménységre. Arra az el nem múló, szeplőtlen és hervadhatatlan örökségre, amely a mennyben van fenntartva számunkra. De ekkor még ez a Péter ezt nem tudta. Ekkor még nagyon Péter volt ez a Péter. Minden életnek végig kell menni ezen a folyamaton. Mert nem csak azt kéri a Krisztus, hogy fordulj el a bűneidtől, hanem azt akarja, hogy formálódj Krisztus tanítványává, hogy Krisztusnak az arca ábrázolódjon ki rajtad. Neked nem pusztán mássá kell lenni. Bocsánat, de ha a bogáncskóró csalánná változtatják, az más. Gaz, nem? Csak másfajta gaz. És az ördög azt szeretné elérni, hogy legyen már elég, hogy más legyen. Isten nem ezt akarja. Azt mondta az Úr Jézus, hogy ő azért jött, hogy újjá teremtsen. Ezt mondta Nikodémusnak. Szükség újonnan születnetek. És mivel, hogy látszott, hogy Simon Péter megdöbben ezen, és valószínűleg zokon is esik neki mindez, az Úr Jézus minden tanítvány előtt folytatja, ha valaki én utánam akar jönni, tagadja meg magát, vegye föl az ő keresztjét, és úgy kövessen engem. A Krisztus követése az nem valami, amiből valamennyit adagolok az életemhez szükség és ízlés szerint. Az a baj, hogy némelyek úgy gondolják, hogy ez egy olyan életrecept. Beleteszek ezt, meg azt, meg amazt, innen, onnan, amonnan, kicsit a szüleimtől, kicsit a filozófiából, kicsit a nagypapától, nagymamától, kicsit az iskolai tanulmányomból, ezt az egészet jól összekeverem, hozzáteszem a karriervágyamat, életcéljaimat, minden, és amikor már nagyon jól látszik, és jól összeturmixoltam ezt az egészet, megnézem, hogy mennyi kereszténység fér hozzá, hogy valami nekem ízlő, az én ízlelő bimboimnak jó dolog jöjjön ki belőle. És mi lesz belőle? Hát egy kulcsárturmix. És kinek jó ez? Senkinek, még kulcsáréknak se. Hát hova vezet ez? Meddig tart ez? Krisztus pedig azért jött, mert tudta, hogy ez a kulcsár, ez elveszett. Akinek nem valamire van szüksége Krisztusból, hanem Krisztusra van szüksége. És hogyha nem alakítja át Krisztus az életét, akkor végleg elveszett ember. És nehogy azt gondoljátok, hogy túlzok. Másodikos általános iskolás voltam, amikor az év végén a fülem hallatára azt mondta az édesapámnak a tanítónéném, hogy Kulcsár úr, a maga fia akasztófán fogja végezni. Igaza volt. Ő pontosan tudta, hogy mit szenvedett tőlem abban a tanévben, és azt is tudta, hogy teljesen jól fogalmazta meg. És nekem nem arra volt szükségem, hogy egy picit megjavuljak. Tudjátok, fiúk, Az embernek mindig vannak ilyen törekvései. Amikor olyan idős voltam, mint ti, lépten nyomon határoztam el, hogy megjavulja. Ne határozzátok ezt el. Nem fog menni. Tudjátok, meddig javultam? Míg eljutottam odáig, hogy jobb, ha öngyilkos leszek, mert nem tudok másképp megváltozni, és az életem csődte meg. Eddig sikerült javulni. Amíg meg nem értettem, hogy igaz beszéd, és teljes elfogadásra méltó, hogy Krisztus Jézus azért jött a világra, hogy a bűnösöket megmentse. Ha valaki utánam akar jönni, akkor nem ő távirányít engem, mondja Krisztus. Nem ő mondja, hogy megyek én utánad, mester, csak mindig kérdezd meg tőlem, hogy hova akarok utánad menni. Fordítva van ez. A követés az azt jelenti, hogy megy előttem, és én lépek a lábnyomába. Ha valaki utánam akar jönni, tagadja meg magát. Ami mit is jelent? Azt jelenti, hogy nem azért megyek arra, mert ez a legszebb vágyam, vagy a leghőbb vágyam, hanem azért megyek, mert Krisztus erre megy, és biztos, hogy a legjobb út, amin vezet, mert ha nem így lenne, akkor egy másik úton vezetne. És utána az Úr Jézus még csak nem is hagyta abba, azt mondta, hogy vegye föl a keresztjét, kövessen engem, mert aki meg akarja menteni az életét, mint ahogy Péter meg akarja menteni az életét, mit csinál? Elveszti. És aki veszni hagyja, értem? Az örök életre találja meg. Mit használ az embernek, ha az egész világot megnyeri, a lelkében pedig kárt vall? Te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. De ki vagyok én? Az a boldog, akinek a kezébe van a mennyek országának kulcsa, és akin épül a Krisztus egyháza. Nem. Hanem az a boldog, aki fölismerheti és fölismerte Krisztust. Meg azt, hogy egy alkotó elem lehet azon a sziklaszilárd krisztusi alapon. És engem is beépíthet az ő egyházába. És boldog vagyok, hogy beépít. Hova épít be? Ahova ő akar. Mikor épít be? Amikor ő akarja. Meddig épít? Ameddig ő akarja. Valaki azt mondta, és ezt megjegyeztem, csak azt nem jegyeztem meg, hogy ki volt, aki mondta, de nagyon tetszett nekem. Nem bolond az, aki veszni hagyja, amit úgysem tarthatott volna meg, hogy megnyerje azt, amit semmiképpen nem tudott volna megszerezni. Nem bolond az, aki veszni hagyja, mármint az életét, amit úgyse tarthatott volna meg, hogy megnyerje azt, mármint az örökké valóságot, amit semmiképpen nem tudott volna megszerezni. Mert hogy a végcél az, hogy eljön az ember fia, az ő angyalaival és az ő dicsőségében. És akkor majd elé fog állni Péter, János, Tamás, András, Máté, és elé fog állni Kulcsár Tibor, és ő értékel. De ahhoz, hogy ez az ember fia majd eljöjjön a dicsőségében, merre vezet az út? Merre vezet az út? Merre vezet az út? A Golgotán keresztül. Pál apostol döbbenetesen foglalta ezt össze, testvérek. Az az indulat legyen bennetek, amely a Krisztus Jézusban megvolt. Mert ő Isten formájában lévén nem tekintette zsákmánynak, hogy ő egyenlő Istennel, hanem önmagát megüresítette, emberi formát vett föl, emberekhez lett hasonlóvá. És amikor olyan állapotban találtatott, mint ember, megalázta magát, engedelmes volt halálig, mégpedig a keresztfa haláláig. De ezért az Isten felmagasztalta őt, és ajándékozott neki egy olyan nevet, amely minden név fölött való, hogy a Krisztus nevére minden térd meghajoljon, mennyeieké, földieké, és föld alatt valóké, és minden nyelv vallja, hogy Jézus Krisztus Úr az Atya Isten dicsőségére. Péter, tudtad, ha más útra indul a Krisztus, neked nem lesz se Krisztusod, se Urad? Mi a baj? Hát a szemünkkel van baj. Hogy eddig látunk, lehet, hogy túl hosszút mutatok, bocsánat. És éppen ezért olyan fontos imádság. Atyám, Te a mennyben vagy. Szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod. Legyen meg a Te akaratod az én életemben. Pontosan úgy, ahogy a mennyben. Itt, bennem, ezen a földön. Te a Krisztus vagy. És én? Milyen szépen fogalmazta tegnap este. Menj el tőlem, mert egy bűnös ember vagy. És meddig lehet ebben előlépni? Maradj velem, hogy tanítvány lehess. De ennél soha nem több. Tanítvány. Eszköz a Te kezedben. Amen.
Köszönjük, drága Jézusunk, hogy megvizsgáltál bennünket, és itt jársz, és itt vagy, és hívsz bennünket a Te követésedre, a Te feltételeid szerint, a Te útadra, Uram. Bocsáss meg, hogy sokszor elképzeltünk utakat, bevontunk volna Téged a mi elképzeléseinkbe, a mi terveinkbe, és összeomlottak azok a tervek, és füstbe mentek azok a tervek, Uram, és boldogtalanok, és összetörtünk, és nem láttuk az életünk célját azért, mert nem tőled kértük, nem beszéltük meg veled. Bocsáss meg, tisztíts meg, és munkálkodj bennünk, Urunk. Tovább is folytasd a Te áldott munkádat, a drága munkádat a mi életünkben. És segíts meg, Uram, hogy döntsünk melletted, hogy válaszoljunk mi is, hogy akarunk Téged követni a Te útadon, a Te feltételed szerint. Köszönjük, Istenünk, hogy meghallgatsz, és többet teszel kéréseinknél. Köszönjük, hogy adsz döntéseket, megtéréseket, dicsőítünk és magasztalunk ezért Téged. Amen.